Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, napvendége műsorunkban pedig ezúttal Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével beszélgetünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nemrég volt, hát most már azért jó pár hete, egy nemzetközi könyvfesztivál, erről is beszélgetünk majd, hogy ez hogy sikerült, de mindenekelőtt arról, hogy azért látszik a kiskereskedelmi adatokon 10%-os visszaesés van, hogy nagyon nehéz mostanság eladni bármit, és gondolom a könyveknél vélelmezi az ember, hogy ez hatványozottan jelentkezik. Ez igaz a piacra, tehát komoly küzdelem van minden egyes eladott példányért, vagy azért ez nem annyira érzékelhető, mert aki mondjuk megszállottan szeret olvasni, szeret erre áldozni, az akkor is valahogy előteremti azt a pénzt, amit szeretne rákölteni.
Ez olyan nagyon bonyolult, azt nézem. Ha azt veszem, hogy a 28. Nemzetközi Könyvfesztiválon nem lehetett egy gombostűt lejteni. Minden idők legnagyobb látogató mennyiségét vonzotta be. Olyan mi 70 000-re satszoljuk a 3,5 napot, ugye, mert ha számláljuk, és kibe megy, akkor is ugyanaz sokszor, az úgy kijön, de ilyen látványokkal szorozgattuk össze, és ez a szám 40 és 60 között volt eddig.
1000.
Igen, 40 és 60 ezer, és most ez a 70-et tuti, hogy elérte, és gondolkoztam, hogy mitől. És a kiadók is arról számoltak be, hogy a bevételeik is volt, hogy megduplázódott például. Mihez, mi lehet ennek az oka, mondjuk a tavalyi ugyanilyen könyvfesztiválhoz képest, hogy mi van mögötte. Aztán van olyan, ahol nem volt senki, dedikáló sorok azok a végtelenben nyúltak, és az az egyik feltételezésünk, hogy van egy fix könyvolvasó és könyvvásárló réteg. Az, ha esik, ha fúj, megveszi. Ez általában, amire rálátásunk volt, meg ami egyáltalán úgy benn volt, arisztokratikusan, csak a szép irodalom, ezt figyeltük. A szokásos klasszikus írók, az ahhoz való közönség, a legfrissebben megjelent új kötethez kiveszi meg. Ezt úgy nagyon úgy nézett ki, hogy ezt a tortát már nem lehet tovább hízlalni, de idén először nyitottunk, például a díszvendég nem szép irodalmi szerző volt, hanem John Scalzi, aki egy science fiction szerző, abból is a legjobb fajta. Amerikából volt itt, 16 könyve magyarul is megjelent, iszonyatosan népszerű, és ő nem egyszerűen olyan science fiction, tehát ahol ilyen ítik a levegőbe szaladnak és jönnek-mennek, hanem Amazon tanácsadója, a NASA-nál kreatív tanácsadó, tehát egy fifikás, jól kigondolt történetekről van itt szó, és az derült ki, hogy úgy lehet bővíteni, vagy nagyobb rálátást adni magunknak a könyvvásárlókra és a könyvolvasókra, hogy újabb zsánereket vonzunk be. Tehát eddig volt szép irodalom, gyerekirodalom, tudományos ismeretterjesztő, esetleg művészet, ilyesmi, de úgy külön nem igazán értékeltük ezeket a zsánereket, és a díszvendég is ez a John Scalzi lett, ugye, aki eddig mindig csak szép irodalmi szereplő szokott lenni. A másik, hogy ugyanez igaz a nívós krimikre is. Ott is egy neves külföldi krimi szerzőnél, egész egyszerűen a Chris Carternél 800 000 ember több órán keresztül állt liba sorba. Vagy a középiskolásokat nagyon elcsábító Leiner Laura könyvek a Szent Johanna gimnáziumról, ahol a saját életüket tudják végigkövetni egy ilyen gimnáziumi több része sztoriba. Ez is furcsa. És akkor láttuk, hogy ezekben a sorokban piercinges, lilahajú, földex könnyedén leülő, elvarázsolt figurák vannak, akik nem a szokásos vendégei a ünnepi könyvhétnek vagy a könyvfesztiválnak. Tehát szerintem a bővülést, az, hogy beengedtük, integráltuk az egyéb területeket is, és nem maradtunk meg a szokásosnál. Ettől elkezdték otthon érezni magukat, mert ez nem most kezdődött el. Ezek a rajongók is, és ezzel szerintem sok jót tettek a könyvpiac azon ágának, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak. De ugyanakkor egy ilyen alkalom arra is jó, hogy nincs kereskedő feltétlenül a vásárló és a kiadó között, ezért az ár és ami minimum mindig a könyv árának fele, az abból, ha csak 30%-ot ad, vagy 20-30%-ot ad a kiadó, akkor is ő jobban jár, mintha a kereskedőn keresztül értékesíti a könyvét, és ez a lehetőség, szerintem már most, ez ugye szeptember 28 és október 1-e között volt, a tervezett kiadásokat, mondjuk már elkezdtek karácsonyra készülni, különösen egy gyerekeknek össze lehet gyűjteni, akkor ekkora lesz, ilyen kell, olyan kell. Tehát előrehozott vásárlásokkal rákészültek a következő negyedévi nagy vásárlásokra. Az, hogy kevesebb könyvet vesznek, itt most ezen a fesztiválon azt nem is tudom megmondani, mert ugye engedményes áruak voltak a könyvek, tehát a borító ár, azt szerintem, aki azon tud könyvet venni, az varázsló, mert az engedményekkel igyekeznek vásárolni. Meg ugye arra is jók ezek a kiülések vagy kigyülekezések, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy könyvet nem csak ma már nem csak a klasszikus könyvkiadók adnak ki, hanem kutatóhelyek, múzeumok, intézmények, azoknak is lehetséges egyetemek, olyan könyvkiadásuk, amire rá tud harapni a nem szorosan oda kötődő vásárlóközönség is.
Nem feltétlenül találkozik mondjuk a könyvesboltokban ilyen típusú könyvekkel.
Nem találkozik feltétlenül, igen, igen. Szerintem ez is belejátszik, de hogyha nézzük a kiskereskedelmi forgalmat és darabszámot nézünk, a 10%-kal kevesebb könyvet adnak el 2023-ban, hasonlítva 2022-höz, amikor egy kicsit csúcsra volt járatva az egész dolog, ugye akkor még úgy nézett ki, hogy ugyan a papírára már drágult, a könyvek ára emelkedett, a Covid-ból már másztunk kifelé, de jöttek az energiaárak meg az egyebek, amiket nem rögtön képezték le a könyv árak, hanem kis fázis csúszással. Plusz azt néztük, hogy ugye, ha most azt nézzük, hogy 2023-ban az infláció mértéke 18%, a könyves infláció az kevesebb. Tehát az olyan 10% körül van.
Ezt ki tudták még gazdálkodni, akár a kereskedők, akár a kiadók, a boltok, vagy még várható?
Olyan áron, hogy kevesebb könyvet adnak el, de az árbevételen ez még nem feltétlenül tükröződik, de azt hiszem, hogy nem reális csak árbevételt nézni, mert ha a költségek megnövekednek, akkor pozitívba később fog átfutni az egész dolog, mert hogyha sokkal jobban nőnek a költségek, mint hogy az árbevétel nő, akkor
az mínusz.
Tehát ha azt mondom, hogy ha 10%-kal növekszik a árbevétel, és most nem nézek rá arra, hogy mennyi költségem volt, még akkor is mínuszba vagyok. Ha még meg is nézem, hogy azért növekedtek a költségeim, mert ugye kiment a kata, béremelés szinte kötelező, nőtt a minimálbér mind a két fajtája, de akik a kereskedelemben dolgoznak, azokat ez mélyen érintette, akik a könyvkiadásban, azokat a kata, a energia, hogy már rengeteg home office lett, hiányoztak ezek a közösségek, mindenki otthon dolgozott, szerkesztett, fordított, valamit csinált, de boltba ott muszáj volt ugye fűteni is, mert ott tácsorognak a kereskedők, meg jönnek be a vásárlók, tehát mindenképpen mínuszosak most ez az időszak. Tehát a könyvszakmán, ami olyan, hogy talán pozitívum, egy, hogy a infláció, a könyves infláció, hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam, kisebb, mint mondjuk az élelmiszer.
Emiatt egyébként talán nem veszítettek annyi vásárlót, vagy lehet, hogy nem is veszítettek.
De vásárlót talán szerintem, mert hiszen azt mondom, hogy darabszámra kevesebbet adtak el, drágább könyvből keveset adtak el, ezzel meg tudták tartani, vagy kicsit növelni tudták az árbevételt, akkor ez még semmit nem jelent. De a vásárlót szerintem vesztett a könyvszakma, mondjuk a kosárérték az, hogyha csak az inflációval növekszik, és kevesebb könyv van benne, akkor effektíve vásárlót veszített, mert nem tud venni az abból a pénzből, amilye van, annyi könyvet, mint régen tudott volna venni. És általában a gazdasági válságok a Magyarországon amúgy is nehezen megkapaszkodó középosztályt billenti ki, ami azt jelenti, hogy akiknek nincsen annyi, tehát pedagógusok, egészségügyben dolgozók, diákok, azok a nyugdíjasok, akik úgy élték egész életüket, hogy vettek könyveket, és egyszer csak észrevették, hogy ez most nem futja ezzel ebben a struktúrában. Tehát azok a stabil vásárlóközönség, az biztos, hogy nélkülözött így könyvtémában is, és talán ezért voltak jelentősek a látványban is, meg árbevételben is ezek a nagy könyves események, mert igyekeztek kedvező áron hozzájutni, hogy mégis legyen nekik könyvük. Meg hát ami még segít a könyvértékesítésen, hogy most már a legtöbb kiadónak van webshopja, saját webshopja. Tehát éppen ezért talán a brandépítés is fontosabbá vált, de viszont ha nagyon megkapirgáljuk, ott meg szintén abban a problémában ütközünk, hogy a marketing költségek online, bármilyen marketing, az időnként verseng a ráfordított összegekben, mondjuk akár a szerzői jogdíjjal, a szerkesztő pénzével, vagy egy csomó mindennel olyan sokat kell ráfordítani, hogy látszódjon az a könyv ezen a évi 8-10 ezer új címet produkáló könyvpiacon.
Nagyon nehéz eladni egyébként, egyre nehezebb könyvet eladni, vagy pedig, ahogy ön is említette, hiszen szélesítették a vásárlói rétegeket, ez típusfüggő. A science fiction gondolom én azért viszonylag népszerűbb műfaj lehet, nem tudom mennyire, de gondolom én azért egy bizonyos korcsoportnál népszerű. Aztán itt van a tini irodalom, talán így lehetne ezt belőni, igen, hogy billahajú lányok.
Young adult, egyébként főleg lányok állnak sorba.
Tehát fiatal felnőtt, igen, kategória. Egyébként ez a sorozatoknál és filmsorozatoknál is népszerű, gondolom én akkor a könyveknél, igen, is. Sőt, igazából ennek van némi kombinációja is, science fiction és, igen, fiatal felnőtt könyv kategóriában, amiből néha filmek is készülnek. Lehet, hogy e felé kell elmozdulni a könyviparnak, így megpróbálni új olvasókat szerezni, vagy akár műfajokban is át kell gondolni azt, hogy hogyan léteznek, hogyan próbálnak meg értékesíteni.
Műfajban vannak a költségigényes könyvek, amik tényleg kihalóba vannak, amikre nagyon nagy szükség lenne, hogy legyenek. Tehát a tudományos népszerűsítő, most nem a self-help könyvekre gondolok, amikor transgenerációs traumák, mit csináljunk a Covid alatt a pincébe, hogyha nem lehet kimenni. Tehát nem csak ezek a tulajdonképpen adekváltan reagálók a mondjuk a Covid járványra könyveknek ugrott meg a száma, de ha például arra gondolunk, hogy a minőségi tudományos ismeretterjesztés vagy a művészeti könyvek kiadása, az gyakorlatilag, mivel az a szerte a világon kizárólag támogatás segítségével bír megélni, mert nagyon ugye képek vannak benne, az már dob egyet, nem lehet akármilyen papírra rányomni. A képeknek külön jogdíja van. A képekkel való bánásmód az egy másik szakembert igényel. Tehát az egy nagyon költségigényes ipar, éppen ezért gyakorlatilag nem is nagyon létezik. A múzeumoknál látható az, hogy katalógust kiadnak, de ott mindig kiderül, hogy aki a kiállításnak a fő támogatója, az a biztosítótársaság, az a szerencsejáték vagy bank, aki ezeket a nagy kiállításokat finanszírozza, az beszáll a hozzávaló katalógusba is, de azok a katalógusok már a könyvesboltban nem élnek olyan új életet, mint a kiállítás időtartama alatt a bolt a múzeum shopjában. Tehát azok már majdnem szakkönyv nívójúak, egyszerű hétköznapi ember már csak azért sem, mert 5 kiló és a fejére esik és kész, nem vesz ilyesmit. Annak mondjuk régebben nemzetközileg is nagyon népszerűek voltak ilyen kis monográfia sorozatok, amiben szakmailag hitelesen jól, jó minőségű képekkel lehetett megjelentetni komoly történeteket. Az most gyakorlatilag támogatás hiány kihalt ez az iparág, ami nem nagyon jó, mert hiányzik belőle, és én most már látom, hogy volt egy ilyen a nemzetközi trend is, hogy behúzódtak a múzeumokba a képes illusztrált művészeti kiadványok, de most már újra megjelennek kinn a polcokon, mert megint felnőtt egy nemzedék, már megint jön egy nemzedék, aki szeretné esetleg számára érthető, ám de nívós könyvben is hazavinni ezt a történetet. Ugyanakkor gondolom, hogy természetesen pénzhiány, meg szemlélethiány is, gyakorlatilag a kultúra finanszírozás, a kultúra állami mecenatúra az gyakorlatilag a nullához tendál. Tehát nem lehet normális rendszerben támogatást kapni könyvekre, olyan könyvekre, amikre viszont nagyon nagy szükség lenne. Éppen ezért ez most kimarad. Én úgy képzelem el, hogy hát ugye a szükséglet hierarchiában valószínű, hogy a kultúra az nem az alapzat, nem kenyér, nem alapvető megélhetési cikk, de amit ugye ebben a dedikálásban is az látszik, hogy a magyarok viszonya a könyvhöz, az egy speciális birtoklási eljárás, tehát a könyvtár soha nem fogja kiváltani azt a kedvenc könyvemet, azt megveszem, és az lakótársam lesz, ez a polcomnak dísze lesz.
Mindegy, hogy e-könyv, vagy hangos könyv formátumban.
De éppen az nem mindegy, ez a könyv mint tárgy, ez ehhez való viszonya az embereknek az speciális. Egyébként a e-könyvek, vagy egyáltalán digitális tartalmak könyvformájú elérhetősége Magyarországon, vagy piaca, az a árbevételnek körülbelül a 2%-át jelenti.
Ami ennyire nem épült ki?
Ennyire nem épült ki, ugye ahhoz kell egy olvasó, ami most már mondjuk elérhető áru, és nem kéne 27%-os áfa, mert az egész világon nincs még egy hely, ahol 27%-os áfája van a digitális könyvnek, vagy nulla, vagy maximum 5%. Ahogy a printelt könyv az 5%-os nálunk is, és rendszeresen az európai meg a világ könyvkiadó szervezeténél mindig megkapjuk a feladatot, hogy lobbizzunk, hogy áfa. Mi lobbizzunk, de nem érünk el sikereket, pedig tulajdonképpen azt hiszem, hogy most van is egy ilyen, hogy a áfa csökkentésre a kultúra régiójában is most lenne lehetőség, és ráadásul ezt elég olcsón meg lehet oldani, hogyha azt mondom, hogy egy 60 milliárdos olyan piac, ami a üzletszerűen működő könyvkiadókra vonatkozik, és abban van 2% könyv, digitális könyv, akkor itt az áfa különbségből a legkisebb pár százmillióból meg lehetne oldani, hogy mi is büszkén ülhessünk ott az európai könyvkiadók asztalánál, hogy már mi is meg vagyunk. Már még a lengyelek is áprilisban csatlakoztak ehhez aztán az ők 5%-kal, de mondjuk Nagy-Britániában nulla.
Nem igazán lehet így értékesíteni az e-könyveket? Nehéz. Tehát nincs akkor árelőnyük,
nincs árelőnyük, pontosan az árelőny képest. Abszolút hiányzik az árelőny, meg van még ugye a hangos könyv is, ami most már letölthető formában megy, nem feltétlenül hordozón. Ha a hordozón veszem a hangos könyvet, az lehet 5%-os, de mivel szolgáltatásként van a letöltendő cucc, vagy ugye ugyanígy.
Mondjuk egy MP3 formátumban.
Tehát abban hozzá lemez az 5%, de hát ma már valószínűleg az ember véletlenül egy új autót, akkor ma már nem tudja belegyömöszölni, vagy egy új asztali számítógépet. Nem tudja belegyömöszölni a lemezt, hogy ott azt hallgassa. Tehát, és egyébként is hát a letölthetőség az egy alap igény, ugye, hogy az a legegyszerűbb.
Hogy de hogyha letölthetően akarom meghallgatni, akkor az már 27%-os áfával.
Mert szolgáltatás, ez a probléma, és éppen ez uniós engedmény, hogy a szolgáltatásokból, bár ez szolgáltatás, kivehető legyen az e-book, mint olyan, mint digitális szolgáltatás, kaphasson olyan áfát, mintha nem szolgáltatás lenne, mert azért kapja, mert a fodrásszal, a kozmetikussal és a varrónővel van egy kategóriába, és 27% a ezeknek az áfája.
Magyarán lenne rá lehetőség, de a magyar adótörvények ezt nem teszik.
De a magyar adótörvények már lehetővé teszik, mert ugye az EU-s felszabadíthatja ezt, sőt, forszírozza, és azt hiszem ki kell választani néhány olyan dolgot, aminek leviszik az áfáját. És ezért gondoltuk, hogy a legkisebb fájdalommal lehetne, mert nem kéne sokat rá áldozni a könyvvá, és milyen jól is néz ki, és mégse lennénk az utolsó.
És van erre bármiféle ígéret, vagy tudtak ezzel hát kapcsolatban tárgyalni valakivel?
Én több mint 10 éve gyűjtöm a beadványainkat, amit próbálunk elérni. Utoljára tavaly ugrottunk neki, de valahogy nem lett már megint, nem sikerült bevinni, ugye ezt valakinek elő kell terjeszteni. De hát ez csak olyan tudja előterjeszteni, ahol az előterjesztésből van, tehát végig van, megy már egy előző egyeztetéses folyamaton, és van rá remény, úgy üresben nem tudja előterjeszteni ezt a dolgot. Tehát erre már nagyon-nagyon régóta készülünk, ahogy készülünk, van egy, amit úgy hívnak, hogy könyvtörvény, amiben meg harcolnánk a vadonatúj könyvek akción való értékesítése ellen, hogy a karácsonykor megjelent könyvek rögtön akcióba kerülnek, ami egyáltalán nem jó, és már középtávon is rontja a piacot, torzítja a piacot, meg egyáltalán nincsen ez rendjén. és ugye Magyarországon a könyvértékesítés a kiskerhálózatokban bizományosi szisztémába megy, tehát ez a könyv mindaddig a kiadójé, amíg eladásra nem kerül, és nem fizeti ki a kereskedő az árát, amiből leveszi az 50 plusz ennyi meg ennyi árését, és addig az árát is a kiadója határozza meg. Tehát úgy egyedül ő nem árazhat le dolgokat, vagy csak egyeztetés, mert nem ővé a cucc. Hát ez egy alapvető. De az, hogy egy új könyvet, ugye a nagyobbak könnyedébben le tudnak árazni, helyből akcióba nyomni, míg a kisebb könyvesboltokban azokra így a vég vár, hogyha ő nem tudja megtenni egy kisboltban kevés könyvből azt, hogy ő ezt leárazza, mert akkor gyakorlatilag nem marad neki semmije, és ezért szerte a világban gyakorlatilag a bizományosi értékesítésnél van egy ilyen kötött ár törvény mindenütt, ezt tizenvalahány éve próbáljuk átvinni.
De ez Magyarországon, ha jól értem, akkor nem érvényesül.
Nem érvényesül, amiben a kiadókat is, meg a kereskedőket is az elé állítanánk, hogy mondjuk 6 hónapig, 8 hónapig, 1 évig nem lehetne a könyv borító árához nyúlni. Nem lehet csak úgy üptre leértékelni a dolgot, se nem úgy beárazni, hogy úgy leértékelve közelítse meg a normál árat, és erre mindenféle dolgokat kitaláltunk, sőt már majdnem be is került a előterjesztésbe, amin dolgoztunk már a COVID után. Aktualizáltuk a beadványunkat, és én akikkel együtt dolgoztam, hogy majd azok beviszik, észrevettem a második fordulóban, egy salátatörvénybe került volna, és attól nagyon kell óvatosnak lenni, mert ott aztán a salátába ecettel azt is leöntik, amit nem kell, akkor abból már nem sok lesz, vagy közé tesznek két bürököt, attól meg megmérgeződik az egész. Így azt láttam, hogy hiába precízen megcsináltunk valamit, véletlenül letöltötték a tizenvalány évvel ezelőtt itt az oldalunkról, és az lett beterjesztve, hogy majd ez lesz, amiben még olyan egész jóval kisebb volt a könyvpiac, de még egy csomó minden máshogy volt, mint
és ahogy... És egy bizonyos elemek hiányoztak a törvényjavaslatból.
Más meg benne volt, úgyhogy azért nem is részletezem, de nagyon furcsa dolgok maradtak benne, holott ugye egy kronológiailag, meg történelmileg lehet így figyelni, hogy mikor tartunk fontosnak, és éppen mondjuk milyen helyzetben van az ország, és abban mi hol helyezkedünk el. Akkor még például a közoktatási tankönyveket is kiadók adták ki, nem feltétlenül, szóval nem egyfajta tankönyv volt a közoktatásban, hanem volt ilyen tankönyvválasztási szisztéma, és nagyon sokan neki is feküdtek tankönyveket kidolgozni, és ezek a kidolgozott tankönyvekből lehetett válogatni, hogy ki miből rakja, hogyan, amiknek viszont a licensze majd 8 évig tartott, tehát már amikor már leállt, tehát kötelező tankönyv volt, amit felmenő rendszerben, most már azt hiszem, hogy ez olyan tizedikesekig, tehát második gimnazistákig ingyen kapják a gyerekek, és úgy tudom, hogy egy részük az tartós is, aminek nem hiszem, hogy sok értelme van, mert egy valamire való tanulónak, hogy néz ki már a könyv, azt már lehet továbbadni. Tehát jó sokba is kerül ez a dolog, és még a választás illúziója sincs meg, de mivel érvényesek voltak a licenszek 8 évig, ezért nagyon sok helyen az ment, és én azt láttam a bevallott statisztikában, mert mi olyan statisztikát csinálunk, ami önbevallásos, hogy még mindig adnak ki közoktatási tankönyveket, mert az iskolában az a tanár, vagy az a tanítónéni, akinek megvan, elkezdett valamiből, az nem bír hirtelen átállni valamire, és viszi tovább az ő régi módszerét, és ha olyan az osztályban a szülőállomány, hogy ezt vállalja, akkor ebben játszanak ugye a régi már nem engedélyezett, ám de még licenszes tankönyvek, és ennek most már vége van.
Én azt javaslom, hogy itt folytassuk, egy kicsi szünetet tartsunk. Gál Katalinnal beszélgetünk, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével.